Szeretettel köszöntöm Udvóra, ősrégi húsvéti köszöntése a gyülekezetet, Jézus feltámad, bizonyja feltámad. Köszöntöm azokat is, akik felvételről hallgatják ezt az igehirdetést. Nem a bulletinunkban szereplő lukácsi helyről, hanem Márk evangéliumából olvassuk a feltámadásról szóló örömhét, ezt fennállóan hallgassuk meg. Márk evangéliumának a 16. fejezetéből így szól az ige. Mikor pedig elmúlt a szombat, Mária Magdalena és Mária, a Jakab anyja és Salomé drága keneteket vásároltak, hogy elmenvén megkenjék őt. És korán reggel, a hétnek első napján, a sírbolthoz mentek, napfölkeltek volt. És mondták maguk között, kicsoda hengeríti el nekünk a követ a sírbolt szájáról. És oda tekintvén látták, hogy a kő el van hengerítve, mert felette nagy volt. És bemenvén a sírboltba, láttak egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve, és megfélemlettek. Azt pedig mondta neki, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítetek, föltámadott, nincsen itt. Íme a hely, ahová őt helyezték. De menjetek el, és mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amit megmondotta néktek. És nagy hamar kijövén elfutottak a sírboltól, mert félelem és álmélkodás fogta őket, és senkinek semmit sem szóltak, mert féltek. Amen. Eddig olvassuk az igét. Az új szövetség kutatók többsége által elfogadott vélemény az, hogy már evangéliumát írták meg időben először, a másik két szinoptikusnak nevezett evangélium, illetve a három együtt Máté és Lukács, tehát Máté és Lukács is forrásként használhatta valószínűleg Márknak az anyagait. Röviden és tömören olvasunk itt a feltámadásról, a többi evangélium is, mind a négy megemlíti ezt az eseményt természetesen, egy-két kiegészítéssel, máshol olvasunk arról is, hogy őrizték a sírt Jézusnak a sírját, azt, hogy miután az asszonyok elszaladtak, kicsit később elmondták ezt az örömhírt a tanítványoknak, és akkor ők is oda mentek és megnézték a helyet, és később pedig másik evangéliumok megemlítik azt is, hogy hamarosan találkoznak is a feltámadottal. Három gondolatot szeretnék itt kiemelni ebből a szakaszból most. Az egyik azzal kapcsolatos, hogy az asszonyok tették a dolgukat, alig várták, hogy elmúljon a szombat, hogy meg tudják menni a drága keneteket, és azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint más hasonló esetben elmentek és megkenték a testet. Nem láttunk itt férfiakat ebben a jelenetben, nem látjuk a tanítványokat. Ugye a nagypénteki események során tudjuk azt, hogy a tanítványok, mikor látták az ő mesterüket meghalni, akkor teljesen kétségbe estek, azt gondolták, hogy itt van a vég. Szél Rózsa minden jelenlába szaladtak el, elrejtőztek, elbújtak, és nem is tudjuk, hogy pontosan hol vannak, és az asszonyok, akik ezt mennek, és ők sem gondolnak a feltámadásra, hiszen akkor nem ilyen módon közelítenének a sírhoz, de mégis teszik hűségesen, amit más hasonló esetben is tettek. És erről ezzel kapcsolatban, hogy azt tették, mint máskor, eszembe jutott Dániel, az Ótestamentumból, Dáriusznak a uralkodása ideje ismerjük az ő történetét, csak röviden eleveníteném, hogy mire is gondolok itt. Az uralkodónak az irigy és gonosz tanácsadói példékenyek voltak Dániel és a bölcs fiatalokra, akik a fogságban voltak. Féltették az ő saját hatalmukat, ezek a tanácsadók, és azt tanácsolták ezért a Dáriusnak, hogy 30, hogy hozzon egy olyan rendeletet, hogy 30 napig senki nem kérhet semmit, semmilyen Istentől, csak őtőle, és hogyha valaki ezt a szabályt megszegi, akkor azt vessék az oroszlánoknak a bermébe. Az uralkodó ki is hirdette ezt a törvényt, a médek és perzsák törvénye szerint, miszerint ez nem visszavonható, még talán a uralkodó, mikor esetleg felismerte volna, hogy mi legyen ki ez a tanácsadóknak a terve, még talán vissza is mondta volna, mert fontos volt az ő számára, hogy bölcs tanácsokat kapjon, akár Dánieltől is, de ez már visszavonhatatlan volt. Mit tesz Dániel, amikor meghallja ezt a rendeletet? Azt olvassuk ott az igében, hogy bement az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és háromszor napjában térdeire esett, könyörgött, és dicséretet tett az ő Istene előtt, amiként azelőtt cselekedte. Itt is ez a gondolat szerepel, amit elsőnek szerettem volna kiemelni, amiként azelőtt cselekedett, ugyanúgy tette akkor is, nem provokálni akart ezzel, hanem ugyanúgy tett, mint korábban. Biztosak lehetünk benne, hogy ő is ugyanolyan húsból volt, mint mi, és féltette az ő testét, félt az oroszlánoktól. Mégsem akart változtatni azon a renden, amit ő kialakított, hogy a örökkévaló Isten érinte az ő álmaimáit, az ő kéréseit, megtárgyalta az ő ügyeit. Ő hűséges akart maradni ehhez a rendhez, bármi történjék is. Vannak, akik esetleg alaptermészetüknél fogva lázadó természetűnek is nevezhetőek lennének, de talán többségében vannak azok, ezért mondhatjuk általánosítva is, hogy sokaknak nagy kísértés a vezetők iránti igazodás, megfelelés, kényszere, mert ha nem így tesznek, és így volt ez Dáriusz idejében, így van ez ma is, akkor retorzióra számíthatnak, veszélybe kerül az ő egzisztenciájuk, családuk, megélhetésük, ezért sokan elgondolkodnak, hogy egy-egy rendeletnek, ami látszódik, hogy gonosz és értelmetlen, megfeleljenek, vagy sem, vagy mit és hogyan tegyenek, változtassanak-e a szokásaikon, igazodjanak-e. Dániel és a asszonyok, akik Jézus sírjához igyekeznek, ők nem változtattak a korábbi álláspontjukon és a korábbi cselekedeteiken, ugyanúgy cselekedtek, mint korábban. Az igen még azt is feljegyzi, hogy korán reggel indultak el a sírhoz, és úgy indulnak el, hogy nem tudják, hogy mivel rájuk, illetve azt sejti, kételyekkel, kétségekkel mennek, hogy mi lesz a nagy kővel, ki fogja azt elhengeríteni. Teljesen jogos kétel volt ez emberileg nézve, ott egy óriási kő, amit el kell tenni az útból, hogy a sírba bejussanak. Jézus idejében ilyen kis barlangokba, vagy sziklákba vált bodukba. Temették a halottakat, és elé egy nagy követ tettek, azzal zárták le. A forró éghajlatra különösen is kellett, hogy figyeljenek a fertőzések és egyéb dolgok miatt a gondosságra. Nem tudni, hogy más esetekben, gondolom én, hogy más férfiak segíthettek, vagy nem érték, hogy akik ott vannak a közelben segítenek, és azok hengerítették el a követ. De most a tanítványokat talán keresték, vagy nem, de nem találták őket, elindultak így maguk. És tudjuk azt is másik evangéliumból, hogy őrizték a katonák Jézusnak a sírját, tehát az asszonyoknak is volt mitől tartani, nem tudták, hogy hogyan alakulnak majd a dolgok, de ezek nem tántorították őket vissza, hanem mentek, hogy megtegyék, amit szoktak, amit illendő, amit kell. Második gondolatnak azt írtam fel, hogy szabad nekünk a kételjeinkkel együtt, hitetlenségeinkkel együtt is tenni azt, amit mindig szoktunk. Mert amikor odaérnek az asszonyok, akkor azt látják, hogy a kő el van már hengerítve. Ha nem mennek oda, akkor nyilván nem látják ezt meg, ezt oda kellett menni és megnézni, hogy ez a kérdés, amit előtte aggodalmaskodtak, ez már nem is kérdés, és megoldódott. Kérdezném magunktól, hogy nem vagyunk-e olykor, vagy gyakran, hogy olyan dolgokkal fárasztjuk magunkat, és aggodalmaskodunk, amelyek már megoldódtak, vagy később derül ki, hogy megoldódott, de mi még ezt nem tudjuk, és aggodalmaskodásunkkal fárasztjuk saját magunkat, és ebben merülünk el. Esetleg a helyet is, hogy oda mennénk, és megnéznénk, hogy kell-e ezért még aggodalmaskodni. Végület van az asszonyokon, de bemennek és meglátják a csodát, nincsen ott a test, feltámadt, nem csak az angyali szó hirdeti ezt nekik, hanem a leplek is ezt mutatják. Egyértelmű volt ez a feltámadásnak a ténye, nem hagyott semmi kétséget nekik. Nem értik még itt ebben a helyzetben, hogy mi is történik, ugye nem erre számítottak, de aztán kezdik megérteni, kezdenek visszaemlékezni arra, hogy mit is mondott Jézus, hogy szenvednie kell az emberfiának, de aztán harmadnapon feltámad. Először Mária Magdalénának jelenik meg, akiből 7 ördögöt űzött ki az Úr. Érdekes ezt is megfigyelni, hogy kinek jelent meg először, hová megy Jézus, nem a népvezetőihez, hanem megy a kicsikhez, elesettekhez, vigasztalni, bátorítani őket. És aztán az asszonyok is, itt Márknál csak odáig olvasjuk, hogy most még itt a félelemtől teljesen meg, de elmedben nem mondanak senkinek semmit, de aztán később, miután találkoznak is a feltámadott Úrral, akkor szaladnak és elviszik ezt a hírt a tanítványoknak, Péternek és Jánosnak és a többieknek, és ők sem hisznek. Milyen érdekes, hogy itt ebben a szakaszunkban és a feltámadással kapcsolatos többi beszámolóban is. Ez a kulcs egyik gyakran ismétlődő gondolat, hogy nem hisznek, nem hisznek, nem hisznek. Még akkor sem, amikor meglátják az urat, nem ismerik fel, azt hiszik, hogy csak egy kertész. Akkor a tanítványok is meghallják az asszonyoktól, hogy feltámadt az úr, ők sem hiszik el, ők is oda akarnak menni, megnézni, és látják az üres sírt, és utána kezd nekik derengeni, összeállni az a kép, amit addig nem gondoltak, nem hittek. Az evangéliumokban legalább háromszor olvassuk, hogy Jézus jelenti az ő szenvedéseit, elmondja a tanítványoknak, hogy az ember fiának szenvednie kell, nem értik. Nem értik, hogy hogyan lehet az, aki előtte olyan csodákat tett, amiről tudták, hogy a messiásra jellemző, halottat támaszt fel, vakon született ember gyógyít meg, mindezek a messiás csodáira jellemzők, vagy hogy leprás ember gyógyít meg, 5000-nek, 10000-nek enni ad, hogyan lehetséges az, hogy az ő mesterük már nincsen velük. És amikor elveszítik őt látszólag, emberi gondolkodás alapján, akkor úgy tűnik, hogy mindennek vége, kétségbe esnek, és feltámadás után kezdik megérteni, hogy az, amit mondott Jézus, az valóban beteljesedett, ahogy a lekcióban olvastunk Jónásnál, hogy a Jónás 3 éjjel és 3 nappal volt a halnak a gyomrában, ugyanúgy lesz az embernek fia, a földnek a gyomrában. Jelképek, ezek proféciák, amik aztán beteljesedtek. A tanítványok kezdik ezt megérteni, és hát miután látják a saját szemükkel Jézus, még akkor sem hisznek, de ezt nem mutogatással szeretném mondani, biztosan én sem tudtam volna hinni, biztos én is Tamással együtt akartam volna oda menni, és a kezét megnézni, a szegeknek a helyeit, és akkor kezdik el hinni, hogy igen, itt valóban feltámadás történt, hogy látni akarják, hogy Jézus velük eszik, sütik a halat, mert a szellemnek nincsen teste, az nem tud enni sem, de Jézus valóban testben feltámadt. Első gondolatom volt az, hogy szabad ugyanúgy cselekedni, mint ahogy mindig tettünk, mint ahogy az asszonyok gyakorolták ezt a szokást, hogy megkenik a halottnak a testét, vagy ahogy egy másik egészen más jellegű példában, de látjuk, hogy Dániel imádkozik abban a helyzetben is, amikor ezért fenyegetés, oroszlán verme fenyegeti őt, és harmadiknak azt a gondolatot szeretném megemlíteni, hogy szabad hinni az igazmondó Istennek, szabad kételkedni, és az asszonyok is kétségekkel együtt mennek, szabad hívni az igazmondó Istennek, a feltámadásban, az örök életben szabad hinnünk. Nem a halálé az utolsó szó, szomorúak vagyunk, amikor elveszítünk egy hozzátartozót, gyászolunk, gondolunk most így pluszkvánra is, de tudjuk azt, hogy nem a halálé az utolsó szó, tudjuk azt, hogy van feltámadás. Nem dugjuk a fogunkba a fejünket, ezért látunk sok olyan helyzetet, amelyeknél még nem látjuk azt, még nem látható, hogy a kő el lenne hengerítve a sírról, bár sok értelemben pozitív változásokat ezekben az ügyekben, amikben várjuk, hogy az a kő, ami szerintünk ott van, és nehézséget, fájdalmat, békétlenséget okoz, az el legyen hengerítve, el szabad indulnunk nekünk is az asszonyokkal együtt, felkészülni arra, hogy a kő el fog hengerítődni. Az angyal az, aki elhengerítette itt Jézus sírjáról és a követ. Az Úr azt várja tőlünk, hogy tegyük meg, amit tudunk, tegyük meg, amit szoktunk, imádkozzunk, ahogy Dániel naponta háromszor a megszokott módon nyitott kitárt ablakokkal. A többit bízzuk az Úrra, saját részünket azt tegyük meg, oda mehetünk a sírhoz, a mi hitetlenkedésünkkel, a mi kételjeinkkel is, és bízhatunk abban, hogy azt fogjuk látni, hogy a kő el van hengerítve, és nincsen ott. Mert amikor az asszonyok odaértek, akkor már ezzel a tényel találkoztak. Adjon az Úr nekünk hitet, bátorságot, kitartást, hogy tegyük meg azt, amit szeretnék, illetve amit szoktunk, ragaszkodjunk ahhoz, hogy mi az örökké való Istenhez tartozunk, és őhozzá imádkozunk, olvassuk az ő szent igéjét, ami kenyér és táplálék, ami számunkra. Most is Isten tisztelet következő szakaszában élhetünk az úrvacsorai jegyekkel. Ilyenkor is emlékezünk arra, hogy mi emberek gyengék és gyarlók vagyunk, de az Úr az, aki meg tud minket erősíteni és alkalmassá tud tenni minket a feladatra, amelyel ő bíz meg minket, és lehet, hogy bizonyos helyzetekben azt várja, hogy menjünk oda, és a közös is mindjárt hozzá, próbáljuk eltolni, és lehet, hogy sikeresek leszünk, de más helyzetben megtapasztalhatjuk azt, hogy ahol mi már tehetetlenek vagyunk, ott az Úr teszi meg azt a követ, ő az akadályokat, ő engedíti el. Az Úr feltámad, ez a mi reménységünk, előtte nincsen lehetetlen, ő bármit meg tud tenni, merjünk bátran bízni ő benne. Amen.
Amen.